Kecskeméti Főiskolával nagyon szoros a kooperációnk. Van egy lezárt támogatóprojektünk ebben a témakörben, 3 jelenleg futó támogatóprojektünk, és reményeink szerint még fogunk egyet-kettőt nyerni, és azokba szintén együtt szeretnénk dolgozni. Tehát nyilvánvaló, hogy így megosztottuk a fémes, illetve a műanyagos területet egymás között. Abból induljunk ki, hogy a hagyományos belső égésű motoroknál ugye a széndioxid kibocsátás és a fogyasztás csökkenés az, ami motiváló ereje az anyag helyes megválasztásának, jelesül a tömegcsökkentésnek. Az elektromos hajtású járműveknél pedig az akkumulátorokban tárolható korlátozott energiamennyiség, és hát általában az egész rendszernek a gazdaságossága. Csak egy rémisztő adat, gondoljunk bele abba, hogyha beleülünk egy 1520 kg tömegű autóba 80 kilónkkal, akkor a szállításnak a hatásfoka, tehát itt még nem a járműről van szó, ez 5%. Nem több, mint 10% a teljes hatásfoka egy autónak az energia átalakítás kezdetétől számítva. Tehát kiderül az, hogy ha egyedül autózgatunk, akkor egy olyan rendszerben működünk, amelynek 1% alatt van a hatásfoka. Ezért tehát minden egyes gramm, amit meg tudunk spórolni, ezt a hatásfokot valamilyen formába javítja. És azt hiszem talán egy kicsi magyarázat arra, hogy azért próbálkoznak ma olyan járművekkel, amiket úgy időnként a különböző internetes portálokon látunk, hogy egy-egy ilyen tojásformájú szerkezetbe beül az ember, és akkor gyakorlatilag a saját tömegének a negyedével mozogva is hát el tud közlekedni a városba. De térjünk vissza a realitások talajára. Ugye a szerkezet tömegcsökkentésének az a legfontosabb velejárója, hogy minden egyes anyagválasztásunkat a minimális tömegre való törekvés kell, hogy motiválja. Ennek az egyik lehetséges megoldása az, hogy viszonylag kis sűrűségű és nagy szilárdságú anyagokat, illetve hogyha merevség a fontos, akkor nagy rugalmassági moduluszú anyagokat választunk. Ugye, mint a legfelső ábra, az előírások szerinti széndioxid kibocsátás csökkenést jelzi, és itt pedig azokat a törekvéseket, amelyek mondjuk a 1000-től 2000 kg tömegű járműveknél mekkora arányt képvisel a karosszéria. Hát látjuk azt, hogy a hagyományos karosszéria, a jelenleg futó acélkarosszériák, az alumínium karosszériák, illetve ez a Future Steel Vehicle koncepció, amely 2020-ra már egy körülbelül ezzel a trendvonallal jellemezhető előirányzatot képvisel. Természetesen, hogyha az ember az alumínium gyártóknak a honlapjára téved föl, akkor ott ugyanezeket a tendenciákat látja alumíniumra, és ragyogóan bebizonyítják, hogy mindenki, aki acélból akar autót gyártani, az egy elvetemült bűnöző, és akkor még nem is szóltam kedves Belina professzor úrról, aki majd be fogja bizonyítani, hogy mindez a műanyagok, illetve kompozitok esetében sokkal érvényesebb. Tehát lényegében így a biztonság, az utastér komfort és minden egyéb az kielégíthető, hogyha tömegcsökkentéseket érünk el. Acélkarosszériák esetében ezt azzal tudjuk jellemezni, hogy a nagy szilárdságú lemezeknek a részaránya, amit a piros, narancs és a sárga színek képviselnek, azok egyre növekszenek a hagyományos karosszéria anyagokhoz képest. Itt ez a 2009-től 2020-ig terjedő tendenciát vázolja föl egy adott autótípus esetében, és hát látszik az, hogy itt a nagy szilárdságú lemezeknek az alkalmazásával tényleg hát viszonylag jó áttörés érhető el. Ez a diagram mindenkinek számára, aki a témával foglalkozik, ismert az irodalomból. Tehát ugye azt a tényt rögzíti, hogy a szilárdság és a lemezeknek az alakíthatósága, ami a karosszéria gyártásban elsőrendű szempont, az ellentétes követelmény, ezek hiperbolikusan változnak. Viszont a megjelenő új anyagoknál úgy tűnik, hogy ezt a két követelményt egyszerre sikerül kielégíteni, tehát itt az ultra nagy szilárdságú és egyéb második, harmadik generációs anyagok. Lassan már kifogyunk a jelzőkből, ugye, hogy nagyon nagy szilárdságú, igen nagy szilárdságú, tehát ugyanaz a probléma, mint a telefonoknál, de ott legalább számozzák a frekvenciákat. A lényege a dolognak az, hogy ebben a témakörben eléggé, hogy úgy mondjam, a világ élvonalában vagyunk, legalábbis ami a termelést illeti. A Suzuki beszállítói már ebben a kategóriában gyártanak press hardening bioszlopokat, tehát Magyarországon a technológia ismert, és hát komoly kutatások folynak Magyarországon is, hogy a második generációs nagy szilárdságú anyagokról több információt szerezzünk. A eddig ismert nagy szilárdságú lemezek, tehát a duálfázisú, a trip és a ikerkristályok szilárdság növelő hatásán alapuló lemezek, azok ma az alkalmazás az első két esetben teljesen természetes, a TVIPA célok esetében alkalmazás közeli bevezetésnél vagyunk, és már alkalmazásnál, tehát azt jelenti, hogy a fejlődés itt ebben a témában a fémek vonatkozásában folyamatos. Még egy szlájdot szeretnék én bemutatni, hogy mik azok a specifikumok, amelyek különösen az elektromos járműveknek az anyagválasztásában új szempontként jelennek meg. Az első az a anyagok mágneses tulajdonságainak a kutatását, ugye itt a fizikusoké pillanatnyilag a legkomolyabb szerep. A permanens mágneseknél törekszünk az egyre nagyobb teljesítményű mágnesekre, ritka földfém mágnesek, egyebek, amelyek esetében ugye az a fontos, például egy állandó mágnesű szinkronmotor esetében, hogy minél nagyobb mágneses korcitív erőt és egyebet tudjunk felmutatni. Ugyanakkor a mázzel ellentétes, a jól mágnesezhető lemezek, tehát a váltakozó feszültségű rendszerekben, ott pedig minimális veszteség, kis vastagság, egészen speciális szigetőre rétegeknek az alkalmazása az, ami érdekességet jelent itt a gyártásba. A másik nagyon fontos része az elektromos járművek biztonságtechnikájának az a szigetelés, ugye? Hogyha az ember ugye megszokta azt, hogy az akkumulátor 12 voltot szolgáltat, ezért mindenhez bátran hozzá lehet nyúlni, és ezek után beül egy olyan autóba, ahol 400 volt kering a akkumulátor teleptől a motorok felé, akkor hát vagy nem gondol rá, vagy ha gondol, akkor egy kicsit, hogy úgy mondjam, félénkebb lesz. Tehát ennek következtében nagyon felértékelődnek a szigetelőanyagok, ezek a 600, 400, illetve 240 voltos rendszerek, ezek igen komoly követelményeket jelentenek ezekkel az anyagokkal szembe. Ugye tudjuk azt, hogy tele van elektronikával az autó, erről ma már több szó esett. Ennek következtében a zavaroknak az árnyékolása az a irányítási számítógépes rendszerek szempontjából kulcsfontosságú, tehát itt is az erőteljes zavarok miatt nagyon-nagyon komolyan kell foglalkozni az árnyékolással, amit hát ugye jó mágnesezhető anyagokkal tudunk elérni. És végül hát a kulcskérdés az elektromos járműveknél az akkumulátor, az új generációs akkumulátornak a nanobevonatai, amik az elektródákon vannak, ezek már lehetővé teszik azt, hogy viszonylag nagyobb lehet a kisütési és töltési sebességük, illetve sokkal jobban bírják az áramterheléseket, mint a korábbi akkumulátorok. Tehát látjuk azt, hogy itt is az anyagtudománynak még óriási perspektívái vannak, hogy ezek az akkumulátorok minél tökéletesebbek legyenek. És akkor itt adnám át a szót professzor úrnak.
Köszönöm szépen. A hátralévő egy-két percben itt köszönteni, meg elbúcsúzni tudok gyakorlatilag a közönségtől. Alapvetően, tehát itt a új típusú anyagok között a műanyagok az elég meghatározó szerepet játszanak. Különösen azt abbanak szentelünk figyelmet, hogy milyen a tömeg. Tehát a tömegarány az rendkívül fontos. Nagyjából azt lehet mondani, hogy egy normál gépkocsiban körülbelül 20% környékén van a műanyagoknak a tömeg szerinti aránya. Térfogatban ez fölmegy azért 50-60% környékére, tehát azért jóval nagyobb ez a mennyiség. Nagyon lényeges az, hogy a műanyag az nem fém. Tehát teljesen más koncepció van, teljesen más elvek szerint kell tervezni, ezt időnként elfelejtjük. És akkor tervezünk úgy egy alkatrészt, mintha fémből lenne, és akkor csodálkozunk, hogy másfél-két év után szétesik. Műanyagot máshogy kell tervezni, ezt nagyon figyelembe kell venni ezeknél a rendszereknél. Figyelni kell arra, hogy másokat a hőre, az elektromos térre, a bármilyen egyéb térre a viselkedése ezeknek az anyagoknak, tehát ezeket is figyelembe kell venni ezeknél a rendszereknél. A másik, hogy a környezetállóság az bizonyos esetekben rendkívül kedvező, bizonyos esetekben pedig rendkívül rossz. Tehát mindig a megfelelő helyre megfelelő anyagot tegyünk. Tehát egy vizes, mondjuk lúgos közegbe ne próbálkozunk poliamiddal, mert a pillanatok alatt fel tudjuk oldani. És akkor, mint tartó szerkezet, ez nem fog működni. De ugyanígy mondjuk napra ne tegyünk ki polietilét, mert meg szét fog menni. Tehát gyakorlatilag vannak mindegyiknek korlátai, de vannak természetesen előnyei ezeknek. Alapvetően az egyik nagyon lényeges kutatási irány. Az, hogy új műanyagot fogunk kifejleszteni, ez nem fog történni. Az jelenleg nincs ilyen. Annyiféle műanyag van, hogy ezt csak egyszerű össze kell valamilyen módon kombinálni, és ezzel már tökéletesen új anyagokat lehet előállítani, és ennek megfelelően nagyon sok ilyen típusú kutatás van, és ebbe az irányba mozdult el minden. Ezek közül az egyik leglényegesebb ezek a kompozit anyagok, ahol ki kell emelni a hosszú szál erősítésű rendszereket, ahol olyan 60%-os erősítő anyagtartalmig föl lehet menni, és rendkívül nagy rugalmassági tulajdonságokat és rendkívül jó mérettartásokat lehet elérni ezekkel az anyagokkal. A keverékek esetében itt nem csak a különböző anyagoknak a keverékeiről van szó, de például, ha mondjuk levegőt keverünk be, az is egy ilyen típusú anyag, és itt lehet látni egy polietilén tereftalátból előállított habot, amiből meg lehet csinálni mondjuk egy karosszériát, aminek nagyjából 95 kg a súlya. Ez azért már elég tetemes tömegcsökkenésnek tekinthető, mondjuk egy másfél tonnás autó esetében, ha ebben meg fog működni. Az másra tartozik, hogy ez hogy fog viselkedni mondjuk egy karambolnál, de reménykedjünk. A másik, hogy el kell indulni abba az irányba, és el is indult a kutatás abba az irányba, hogy növelt hőállóságú és növelt mérettartású darabokat lehessen készíteni az anyagokból. Itt teljesen kommersz az, hogy 250-280 fokos hőmérsékleten olvadó műanyagokat lehet használni. Vannak 500 fok felett olvadók, és csak mondjuk az hát eléggé csillagászati árban vannak ezek az ilyen típusok. Rakétatechnikában ez megfizethető, hát mondjuk egy köznapi autóban még nem. Ezeknél minden esetben jelen pillanatban az üvegszál erősítésű poliamid az a nyerő, jelen pillanatban ennél nincs jobb. Illetve jobb van, csak olcsóbb nincs. Egy nagyon érdekes irányzat, az pedig az anyagoknak a felületmódosítása, és ennek például az egyik leglényegesebb újabb fejlesztése az LDS technika, ahol lézerrel a felületet átalakítjuk, és erre utána minden további nélkül rá lehet vinni a különböző, akár vezetőképes rendszereket is. Köszönjük szépen a figyelmet!